Kisvirágül velem szemben ismét Afrikába utazunk, ő az Afrika Magyar Együttes humanitárius koordinátor, nem tudtam kimondani, na mindegy, javítsál ki, koordinátora. Mit jelent ez a szó, hogy koordinátor?
Igen, az Afrikai Magyar Egyesületnek rengeteg fejlesztési projektje és programja van Afrikában, és tulajdonképpen ezeket a programokat, projekteket szervezzük itthon és Afrikában is. Amiről lehet, hogy egyébként a hallgatók már hallottak, ezek az önkéntes orvosi missziók, ideig 8-at szerveztünk Afrikában, és az itteni szervezés, tehát az orvosok felkészítése, itthon magyar orvosokról van szó igazából, és az itteni felkészítése, illetve kint terepen a kinti munkának a szervezése.
Mennyire szeretnek menni az emberek ki Afrikába, szóval mennyire várnak egy ilyen felhívásra tulajdonképpen, hogy kimenjenek?
Hát azt mondhatom, akik nálunk jelentkeznek, ők nagyon, és mindannyiuk tulajdonképpen azt mondja el, hogy náluk ez egy gyerekkori álom volt, és hogy nagyon vártak arra, hogy Afrikába kijuthassanak. Gyerekkorukban főleg tévében vagy regényekből volt egy ilyen romantikus elképzelésük Afrikáról, és egyébként sokan azért is tanulnak orvosnak, vagy azért választják ezt a hivatást, mert hogy ők segíteni szeretnének. És igazából Arbeit Schweizer nyomában ezt így meg is valósítják, hogy Afrikában mennek, és gyógyítják azokat az embereket, akik tulajdonképpen sem fehér ember, de még orvos sem nagyon láttak életük során.
Kevés orvos van Afrikában?
Nagyon, igen.
Ennek mi az oka? Nem járnak egyetemre? Tehát nagyon sok afrikait lehet látni az orvosi egyetemen is itt Magyarországon, meg gondolom a világ minden részén, de ez nem annyi, hogy elég legyen?
Hát nem, tehát hogy egyrészt Afrikának egyik leges legnagyobb problémája az oktatás, tehát a színvonalas oktatás teljes hiánya. És azok, akik meg tudják maguknak engedni, ők elmennek európai vagy amerikai egyetemekre, és ott tanulnak, és utána visszamennek. De hát ez Afrika 1 milliárd lakosságához képest igazából ez nagyon elenyésző, tehát igazából nincsen.
A kevés orvosok között is mely az a szakma, ahol a legkevesebben vannak?
Hát én azt mondanám, hogy mindenhol.
Mindenhol? Tehát fogorvos, sebész és belgyógyász az ugyanúgy kevés.
Igen, nyilván, tehát hogy nem lehet Afrikáról, mint egy homogén valamiről beszélni, tehát nyilván vannak különbségek, nem lehet összehasonlítani mondjuk egy marokkói egészségügyi helyzetet, mondjuk egy kongóival, és arról tudnék többet majd mesélni, mert ott voltunk többször. De azért úgy általánosságban elmondható, hogy nyilván az orvosi ellátás színvonala sokkal alacsonyabb.
Ha egy orvos kimegy, akkor mit visz magával, vagy mit kell, hogy vigyen magával? Mert gondolom nem elegendő, hogy viszi azt a bizonyos táskát, amiben benne vannak hallgató, meg benne vannak azok a hagyományos orvosi felszerelések, hanem neki lényegesen többet kell vinnie.
Hát igazából ez az, amit ki tudunk vinni.
Többet nem?
Nem. Tehát, hogy ez a napvető orvosi felszerelések azok, amiket mindig hoznak az orvosok, az itteni orvosi táskájukat úgy mondanám, tehát ez a napvető felszereléseket, mint
meg a tudásukat gondolom.
Endoszkóp, igen. És igazából tehát egyrészt a súlykorlát miatt is, tehát mivel mindig repülővel utazunk, nem nagyon tudunk kivinni mást, úgyhogy mindig ezek az alapvető készülékek és eszközök állnak rendelkezésre. És igazából az egyik doktornő, Jakelana kedves doktornő ismerősünk, ő már 3-szor vett részt ilyen misszióban, és ő 30 éve kezdte a pályáját, és ő mindig elmondja, hogy ő egy borsodabaú zemplén, tehát a zemplénben kezdett el dolgozni, és ott élen, mikor lehullott a hó, és teljesen el voltak zárva ott a falvak a mindenféle kórházi meg orvosi ellátástól, tehát igazából ott is csak az orvosnak az érzékszervei, meg az a pár alap felszerelése volt állt rendelkezésre, úgyhogy igazából most ugyanezt átéli Afrikában is, hogy sajnos nincsen mondjuk diagnosztikai háttér, de nagyon sok mindenre elég az, hogy ezek az alapvető felszerelések.
Mennyire fogadják, nem azt mondom, hogy szeretett, ez egy rossz szó, tehát mennyire fogadják el adott esetben a beavatkozásokat, mert ez a némi beavatkozásokkal is járnak ezek a találkozók, a beteg és az orvos között azok az emberek, akik talán még soha az életükben nem láttak orvost.
Hát azt mondhatnám, hogy a legnagyobb tisztelettel. Tehát igazából Afrikában van egy ilyen mondás, hogy a fehér ember keze gyógyít. Tehát, hogyha már megjelenik egy fehér ember, akkor nagyon-nagyon nagy bizalommal vannak igazából a fehér orvosok iránt. Úgyhogy ebből soha nem volt probléma, hogy nem bíztak volna meg, vagy esetleg szégyellősek lettek volna, vagy nem merték volna elmondani. Tehát tényleg azt mondhatom, hogy nagy tisztelettel és nagy bizalommal fordultak felénk.
Annak van-e lehetősége, vagy egyáltalán tervekben szerepel olyan, hogy az európaiak egy igazi nagy kórházat építsenek fel Afrikába, egy olyat, ami egész Afrikáé lehetne? Vagy ez egy vágyálom, vagy egy rossz elképzelés a részemről?
Nem, igazából vannak is ilyen törekvések, hogy egy olyan felszerelt kórházat, vagy egészségügyi intézményt, mert igazából igazából sok esetben az is elég lenne, hogy egy jól felszerelt orvosi rendelőt kialakítsunk. Tehát vannak ilyen elképzelések, és az egyesületünknek is van egy olyan hosszú távú elképzelés, hogy egy állandó bázist kialakítani, ahova mindig lehetne orvosokat, magyar orvosokat kiküldeni, és a helyeknek pedig állandóan meg lenne oldva az orvosi ellátása, úgyhogy egyébként várunk is továbbra is orvosok jelentkezését, mert továbbra is fogunk szervezni orvosi missziókat, úgyhogy az elképzelés megvan, nem annyira egyszerű megvalósítani.
Gondolom, hogy az is félvetettem fel a kérdést.
Igen. De hogy az elképzelés az megvan, illetve az akarat, meg a szándék is megvan, úgyhogy szeretnénk, hogyha ez majd meg is valósulna.
Hogyha szükség van például injekcióra, akár penicillinre, vagy bármire, azt egy telefon, és akkor megpróbálják utána küldeni, vagy utána próbáljátok küldeni az orvosnak, vagy pedig ott áll a legnagyobb bizony, éppen az nincs nálam, ami kellene.
Hát igazából úgy szoktunk felkészülni ezekre a misszokra, hogy nagyjából tudjuk, hogy milyen betegségek fordulnak elő leginkább.
Milyen betegségek fordulnak elő leginkább?
Igen. Hát én 3 országban jártam, Kongóban, Madagaszkáron és Gínában. Uh-huh. Igazából Madagaszkár és Gína mondjuk azt, hogy hasonló betegségek, tehát ott már az ilyen civilizációs betegségek számunkra is meglepő módon
nem mond influenza is, meg ilyenek?
Persze, az tényleg? Is. Igen, hát főleg az elsős és a száraz évszak változásánál. Igen, ez nagyon jellemző. Illetve magas vérnyomás, meglepő módon, vércukor, tehát hogy magas cukorbetegekkel is sokat találkoztunk. Ezzel szemben Kongóban...
Tiszta európai betegség, igen, nézzük.
Igen, tehát hogy Gínára és Madagaszkára ez eléggé jellemző volt. Hát Kongóban pedig, én a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részéről beszélek, amit sajnos mindenki ismer igazából a Hutu-Tutsi felkelés kapcsán, illetve az Ruandában történt, de sajnos manapság is ott áttették helyszínüket, és Kongó tovább folytatják harcaikat, és hát itt is a polgári lakosság az, aki a legnagyobb vesztese ezeknek a harcoknak, igen. És ott sok leprással is találkoztunk, tehát itt egy dzsungát kell elképzelni, és ott Afrika szívében, tehát hogy ilyen tényleg a trópusi betegségek, malária rengeteg, és főleg leprás, éces beteggel is találkoztunk, tehát itt főleg ilyenek. De ugyanúgy előfordulnak a szembetegségek, meg gyerekeknél bronchitis, meg tüdőgyulladás, ilyesmi, de ott sokkal inkább ezek a...
Tehát nagyon-nagyon sok betegség, vagy ha nem is nagyon sok, de sok betegség érkezik Európába, Afrikából, és hát persze természetesen fordítva is, mert azt én nem tudtam volna elképzelni, hogy cukorbetegség, igen, meg hogy magas vérnyomás, igen, bizonyos helyein Afrikának. Nagyon rossz a kérdés valószínűleg, de azért valahogy próbáljuk behatárolni. Rendbe lehet-e tenni Afrikát? Tehát, hogy azt nem mondom, hogy Afrika legyen Európa, de hogy egy bizonyos civilizációs fokra fel lehet-e hozni Afrikát, amely megfelel annak, hogy adott esetben járványok ne indulhassanak el a világ különböző részeire Afrikából.
Hát ez csak közös és globális összefogással lehetne. Kelet-Kongóban volt egy olyan élményünk, hogy Gomában, a tartományi fővárosban jártunk, és szálltak föl ilyen kis repülőgépek. Kongóról azt kell tudni, hogy hatalmas nyersanyag készletei vannak, tehát arany, gyémánt, réz, koltán, olyan fémek, amit mi a laptopokban, mobiltelefonokban használunk, és szálltak föl ilyen magángépek, és kérdeztük a kísérőinket, ott ugyanis eléggé veszélyes volt a környezet, és ott csak ENSZ békefenntartó katonákkal közlekedhettünk, és kérdeztük tőlük, hogy mik ezek a gépek, mert nem ENSZ gépek voltak, és nem is hivatalos gépek, és azt mondták, hogy hát igen, ezek a csempészgépek, és külön terminálról szállnak föl a gomai repülőtérről, senki nem ellenőrizheti őket, egész magas szintekig ez el van intézve, hogy ez így lehessen, és hogy lapátolják ki tulajdonképpen Kongóból a nyersanyagokat, és kérdeztük, hogy és hova viszik, és mondták, hogy hát Kínába, Oroszországba és Amerikába, szóval, hogy amíg nincs ilyen összefogás, vagy amíg, tehát igazából, igen, tehát is annyira bonyolult egyébként tehát ez a helyzet is Kongóban, de egyébként az egész világon, szóval olyan összefonódások vannak, hogy
tehát nem... tulajdonképpen teljesen hivatalosan és közös megegyezéssel lopják Afrikát.
Igen.
Tehát ez borzasztóan leegyszerűsítve, ez annyit jelent, hogy lopják Afrikát, és ebben benne vannak a nagyhatalmak.
Bizony.
Miért nem vásárolják? Hülye kérdés?
Hát.
Igen, nagy valószínűség, ez volt a leghülyébb kérdés, hogy miért nem vásárolt. Azért nem vásárolt, mert el lehet lopni, igen. És egész biztos, hogy gagyival fizetnek, és hát a gagyinak az ellenértéke pedig milliárdokban mérhető, igen. És természetesen dollárba, és hát az esetben euróba vagy
bármilyen. És mindenkinek érdeke, hogy ott ne legyen rend, mert hogy zavarosban nagyon
könnyebben. Zavarosban lehet nagyon-nagyon könnyen. Lehet. És ezek a gépek, ezek ilyen komoly gépek, amelyekre fölteszik az ércet, föltesznek mindent. Van-e feldolgozó itt ebben az országban?
Nem,
csak
nem,
egyszerűen
Kongóban.
Bányásszák, rakják fel a gépekre, viszik, igen. És utána Kínában, az oroszoknál, Amerikában, meg bárhol ezeket a cuccokat nagyon szépen. Ezek szerintek ezek az államok meg is állapodtak abban, hogy most akkor fosztani fogjuk Afrikát?
Hát mondhatjuk, igen, így is.
Nagyon
igen.
Csinos, büszke vagyok az emberekre. Kisvirág az Afrika Magyar Társaság humanitárius koordinátája, vagy koordinátora itt a stúdióban. És ugye az orvosi dolgokról, az ellátásról és a szükségről, no meg hát arról a szörnyű dologról beszélgettünk az elmúlt percekben, amelyből megtudhattuk, hogy mennyire rabolják Afrika kincseit. És hát bizony itt a gyémántról, az aranyról, a rézről, tehát azokról a dolgokról van szó, amelyekből elég sok van Afrikában. Viszont történtek dolgok Afrikában az elmúlt napokban, amelyekről az egész világ beszél, és sajnos magyar áldozata is vannak. Etiópiáról van szó, és kutató orvosokról, vagy ha úgy tetszik, kutató földrajzzal foglalkozó emberekről, és hát nem érte a világ, hogy ennek miért kellett bekövetkezni. Tudsz-e valami olyat frisset, vagy bármit, amit lehet, hogy már tudunk, már jól olvastunk, vagy esetleg még lehet, hogy nem hallottunk róla mi?
Igen, hát ez a nagyon szomorú és sajnálatos esemény, ami Észak-Kelet Etiópiában történt az utóbbi napokban. Pontosan igazából még senki nem tud, annyi bizonyos, hogy egy magyar kutatócsapat a Szeged Egyetemről részt vettek egy, hát egy kirándulásnak nevezhető kutatásban Észak-Kelet Etiópiában, és sajnos nem tudni még,
ott a hegyvidék környékén volt,
Eritrea
a vulkánok.
Etiópia környéke, és tulajdonképpen itt szakadárok élnek, azt mondhatni. Uh-huh. És itt egyébként ezen a területen nagyon elterjedtek a túlszejtő akciók, és amik idáig nem nagyon vezettek még ilyen véres eredményre, tehát igazából szerették volna a saját érdekükre fölhívni a figyelmet, és igazából ezért szervezték ideig ezeket az akciókat. Nem tudni még, hogy mi történt pontosan.
És rengeteg minden látott napvilágot, igen, és napról napra változik, igen, szóval ez is igaz, meg az ellenkezője, igen, is igaz,
igen,
lehet
és
adott
azért
esetben.
Is, mert ez annyira kietlen vidék, hogy igazából infrastruktúra nem igazán van, tehát uh-huh, ezért is keringtek ellentmondó vélemények, meg hírek, meg mindenféle homályos dolgok, mert nem nagyon tudni még tényleg, hogy mi történt. Ma fognak hazatérni majd a sérültek, ha jól tudom, és hát majd meglátjuk, hogy mi történt. Egyébként Etiópia az Afrika egyik legbékésebb országának mondta. Tehát
a szakadár ide, szakadár oda,
igen,
békés,
igen,
az ország.
Tehát ez a terület, ez tudnivaló, hogy ez mindig is veszélyes terület volt. Tehát volt is egyébként a csapatból,
hát ellenmondó, hogy a békés és veszélyes.
Igen, tehát egyébként nagy része békés, értem, így mondanám. Ez a rész pedig, hát ahol szakadárok élnek, az általában nem annyira békés, szokott békés, igen, lenni. Viszont itt geológiai annyira érdekes
dolgok,
igen, meg képződmények, vulkánok találhatóak, hogy tulajdonképpen érthető, hogyha egy kutató érdeklődik ez iránt, és szeretné saját szemével látni, és az egyik kutatóról olvastam is, hogy a saját élményeit mondta mindig így, élményeit tanította, és fényképekkel tanította a diákjait. Az viszont igaz, hogy az ilyen területeknek a szokásait, és az ott élők érdekeit, és tehát ezeket mindig figyelembe kell venni. És
vannak túszok is egyébként, igen, a túlélőkön túszok. Mit kérnek a túszokért a szakadárok? Pénzt, élelmet,
gondolom,
italt? Szóval mi az, amiért tulajdonképpen embert rabolnak, és ezt üzletté alakítják át?
Hát egyrészt, mivel ez egy nagyon kietlen vidék, tehát gondolom, hogy pénzt is kérnek ezért, mert igazából nem nagyon van egyébként bármilyen anyagi forrásuk egyébként, uh-huh, de biztos, mivel ez egy szakadár vidék, biztos, hogy az ügyükre szeretnék valamilyen módon felhívni a figyelmet, tehát ez is benne van, hogy valahogy szeretnék azért így kimutatni az erejüket, vagy ilyen erőfitoktatás is, meg szeretnék elérni a céljukat, úgyhogy szerintem ez ilyen kettős.
Igen, csak vajon mi is lehet a céljuk? Azért mindig úgy szeretném tudni, mi egy szakadárnak a célja, hogy dinasztiáról dinasztiára, szóval úgy kíváncsi lennék rá, hogy ez megmagyarázza. Bár általában a valláshoz kötött dolgokat, és ez is egy picikét azért a vallás irányába viszi el az ügyet, ezeket nem nagyon lehet megmagyarázni. Szóval nem lehet megmagyarázni a zsidók és az araboknak a helyzetét, nem lehet megmagyarázni egy csomót, ami mind-mind valláshoz vezethető vissza, és olyan mélyen ívódott az emberekbe, tényleg dinasztiáról dinasztiára, hogy ez megmagyarázhatatlan. Nagyon logikusan és okosan kéne gondolkodni valakinek, de hát akiket ez a dolog hatalmába került, nem valószínű, okosan és logikusan fognak, vagy éppen tudnak gondolkodni, vagy főképpen, hogy akarnak-e gondolkodni. Veszélyes vagy nem veszélyes Afrika? Azért ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye Marokkóról beszéltünk a keddi napon, és hát kedvet kaptam hozzá, és egy picikét sem éreztem annak, hogyha én nem megyek Casablancába, vagy Marrakesbe, vagy bárhova. Marokkóban az nekem számomra veszélyes legyen. De vannak olyan országok, amelyekre azt mondja az Afrika Magyar Társaság, hogy nem. Nem kell oda elmenni.
Igen, tehát, hogy két válaszom is van erre igazából. Afrikára, tehát mondhatjuk azt, hogy nem veszélyes. Afrikában a legveszélyesebb ellenfele mondjuk így az embernek a malária szúnyog, én azt mondanám. Tehát az, ami az...
Az egy oltás kérdése, mielőtt elindul
nincsen,
az ember.
A malária ellen
nincsen
oltás, nincs. Az hát emiatt a legnagyobb.
Emiatt a legnagyobb,
igen. Tehát, hogy vannak oltások, amit nyilván vannak kötelező, meg szabadon felvehető
oltások. Hány kötelező oltás kell?
Egy.
Ugye, a helyen megyek Afrikába. Egyetlen.
A sárgaláz elleni oltás, igen. És vannak még egyéb nyilván javallott oltások, de a malária ellen nincsen. És,
ha Marokkóba megyek, akkor is ez az oltás, ez kötelező?
A sárgaláz elleni, azt hiszem, hogy igen, bár vannak Afrikának olyan, például Madagaszkáron nem, de szerintem, uh-huh. szerintem
meg a Seychelles-szigeteken sem valószínű, hogy
igen.
egy kötelező lenne.
Igen, és tehát a malária ellen lehet gyógyszereket szedni, uh-huh. meg lehet egyéb módokon védekezni, de oltás nincsen. Tehát igazából emiatt is nagyon sok ember is...
Túl kell élni a maláriát gyakorlatilag, erről szól a történet.
Igen.
És erős a szervezet. Tehát ez a legnagyobb veszély Afrikában. Igen. Második helyen a szakadárok?
Hát igen, azt is mondanám, igen, hogy a polgárháborús területeket, azokat viszont messziről el kell kerülni. Tehát az egyesületünk nem szervez olyan helyekre, bár nagy szükség lenne mondjuk Szudánban is, vagy Csádban, mm. vagy Szomáliában is nagy szükség lenne orvosokra, viszont ott nem tudnánk garantálni az orvosok és a csapat életét, úgyhogy oda nem szervezünk. Kelet-Kongóban azért az ENSZ jelenléte miatt többet is szervez, mert 5-ször jártunk azon a részen. Az sem teljesen biztonságos, tehát bármi megtörténhet, de soha nem volt, tehát hogy mindig katonákkal együtt mozogtunk, tehát hogy nem volt soha semmi.
Igen, ezt mondták, hogy a katonáknak a jelenléte, és az újságokban is lehetett olvasni, rendkívül fontos, igen. és ezek az emberek, akik közül megöltek párat, és fogságba tartanak túszként néhányat, ezek is katonákkal voltak, tehát ezek is fegyveresek kíséretében uh-huh. voltak, és hát ennek dacára következett be ez a szörnyű tragédia. Na de térjünk vissza a munkára, egy koordinátori munkára. Ez kimerül az orvosoknak a szervezésében, az orvosi alakulatoknak Afrikába juttatásában, vagy ebben nézem, lényegesen több is van?
Nem, mert amit említettem, az itthoni szervezés, tehát az itthoni mindenféle engedélyek beszerzése, vízum, tehát mindenféle ilyen papírozás, uh-huh. adminisztrációs dolgok, illetve az orvosok felkutatása, úgymond, és felkészítése. Kint pedig hát együtt élek így az orvosokkal, úgy mondanám, tehát hova menjünk éppen dolgozni. Igazából a mi munkánkat úgy kell elképzelni, hogy mindig
van egy... Te is mész velük az orvosokkal? Tehát gyakorlatilag megszervezed, és akkor beűsz mellék a repülőre, és
igen.
mikor voltál utoljára?
Tavaly áprilisban jöttünk haza utoljára Guineából.
Guineából.
És mindig van egy bázisunk, de minden nap máshova megyünk dolgozni, tehát más faluban például, vagy egy falunak egy másik egészségügyi központjából mondjuk több van. És tehát ezt előre meg kell szervezni. Mondjuk ennek pont, főleg Kongóban volt ennek nagy jelentősége, mert nem mindig mehettünk oda, ami előre így meg volt beszélve, mert hogyha éppen lövöldözések voltak ott, vagy útlezárások, akkor nem volt annyira biztonságos, úgyhogy oda nem mentünk. Uh-huh. Tehát ezt hol aludjunk, mit csináljunk, tehát tényleg az ilyen napi szervezés, a helyi hatóságokkal kellett kapcsolatot tartani, az ENSZ katonákkal kellett kapcsolatot tartani, blogot írni, telefonálni, tehát tényleg ilyen egész napos
munka.
Igen, és akkor tolmácsolok is az orvosoknak, illetve tehát a végén már nincs, kötöztem, meg gyógyszereket adagoltam, tehát kicsit így belekóstoltam.
Milyen nyelven? Gondolom az afrikaiak nem beszélnek angolul, németül vagy franciául. Egy afrikai nyelven tudsz te, és azt hogy működik ez a tolmácsolás? Szóval ez
úgy működött, hogy például Kongóban találtunk helyi olyan fiatalokat, akik beszéltek angolul, franciául, és tehát tulajdonképpen ilyen kettős fordítással.
Értem.
És ők pedig nyilván a helyi nyelveket, tizet is akár tudtak, szóval, hogy ők meg voltak lepődő, de mi miért nem beszélünk franciát? Franciaország 2000 kilométerre van, és hát ők ott a szomszéd meg a következő ország nyelvét is tudják, mert hogy ők hihetetlen egyébként nyelvérzékük van, tehát egy ember simán tud 5-6-10 akár nyelvet is, és meglepődtek, hogy van, aki csak magyarul, vagy egy kicsit franciául, tehát nekik ez ilyen érdekes.
Ez a fura volt, igen. Hogyan élnek ezekben az elhagyatott falvakban, vagy kisebb városokban, vagy csak egyszerűen településeken? Szóval mi a két szélsőség? Ugye az egyik az, ami a borzalom, a másik pedig adott esetben egy parabola antenna.
Igen, mi ezt nem annyira, mi ezzel nem annyira szembesültünk, tehát mi menekültáborokban dolgoztunk.
Értem.
Kongóban, Madagaszkáron, meg Guineában, tehát ott pedig olyan emberekhez jutottunk el, akiknek szintén nem lenne lehetőségük, vagy azért, mert egyáltalán nincs is, tehát nem tudnak hova menni, tehát orvosi ellátásra, vagy pedig nincs pénzük, mert egyébként ott vizitdíj van, tehát ott...
Ott van vizitdíj.
Igen. És emellett persze még gyógyszert kell venni, tehát hogy ez nincs egyszerűen lehetőségük. Tehát, hogy mi a parabola antennás Afrikát nem annyira ismertük, mi direkt olyan helyre mentünk, ahol
hát akkor nézzük a borzalmas részét, hogyan élnek.
Igen, tehát a legszegényebb...
Mit esznek?
legszegényebb és a tulajdonképpen a legborzalmasabb részen Kelet-Kongóban voltunk menekültáborokban, ahol tehát helyi menekültek, tehát belső menekültek, ezt így hívják, ők kongóiak, csak
de elüldözték mielőtt menekültek, őket. Ja, elüldözték
őket. Igen, polgárháború, értem. És amint említettem, a Hutu-Tutsi lázadás, ez még mindig folytatódik sajnos Kelet-Kongóban, és fölégetik a területeiket, a földjüket, és egyébként iszonyatosan termékeny a kongói föld, főleg Kelet-Kongóban, tehát tényleg az ember elejt egy magot, és másnapra körülbelül kikel, tehát hogy iszonyatosan nagy potenciál lenne benne, csak az embereket nem hagyják, úgyhogy elveszik a házukat, és egyszerűen nincs hol élniük, vagy ha nem veszik el, csak éppen terrorizálják őket. Egyébként a kongói hadsereg is híres volt arról, hogy mondjuk egy hónapra kapnak egy kiló rist fizetségül, meg rengeteg töltény.
Egy nyilván. Hónapra egy igen. kiló csinos.
Igen. És hát nyilván ők nappal kedves kongói kormánykatonák, akik védik a lakosságot, hát éjszaka meg ők is mennek, mert hogy valamiből nekik is kell élni, meg enni, meg ilyesmi, úgyhogy éjszaka pedig rabolnak és zsákmányolnak. Úgyhogy néha saját maguk ellen kell megvédeni a lakosságot, úgyhogy...
Önmaguk védik magukat, igen, önmaguk ellen.
Igen. Ez igen. Ez jó. És ezért rengeteg ember él az ENSZ katonai bázisok környékén, menekültáborokban. És hát igazából amiből ők élnek, az, amit a nemzetközi szervezetek nyújtanak. Segélyezési programjából ők kapnak, tehát nagyon kevés.
És ez a körülmény, ez az életkörülmény, ez milyen, mint annak idén egy kis tábort így lehet elképzelni, nem. egy közös zuhanyzóval, vagy...
Hát, nem tudom, én még akkor nem nagyon értem, nem tudom, de
nem volt mondom neked, ilyen... voltak ilyen házak, meg sátrak, és akkor volt zuhanyzó, volt egy étkező, és hát eléggé, hogy is mondjam, elvtársias volt a dolog, de fiatalok voltunk, és minket ez borzasztóan nem érdekel. Hát nyilván ezt a színvonat, azt hiszem, ezek nem érik el.
Nem. 2009. decemberében volt egy olyan akciónk, 1000 ponyvát Afrikának. Ez a projektünk címe. Előzetes missziónk alkalmával megtapasztaltuk, hogy hogy élnek emberek banáncsuhéból készült sátrakban. Mondjuk ilyen 2-3 négyzetmétert kell elképzelni, és egész komplett családok élnek ott. És ez még valamennyire biztonságot is nyújt, amikor száraz évszak van, de amikor esős évszak bekövetkezik, akkor aztán tehát egyszerűen rengeteg lettek öngyilkosok amiatt, hogy nagyon sokan panaszkodtak amiatt, hogy tehát éhesen már megszokták, hogy úgy kell lefeküdni, mert nincs mit tenni, de vizes földre lefeküdni borzasztó. És hogy egymás hegyén hátán és vizes földön, tehát hogy rengeteg betegség is adódik ebből, meg rengeteg öngyilkosság is. És akkor az egyik doktornő, dr. Kutnyánszky Valéria, bükösdi házi orvos kezdeményezésére szerveztünk itthon gyűjtést, és vettünk ponyvákat, és akkor ezt kiosztottuk a menekültáborba, hogy azt tegyék a banáncsuhéból készült sátraikra, hogy valamennyire védve legyenek az eső elől, mert amikor esős évszak van, akkor nem úgy esik az eső, mint nálunk, hanem...
Lezúdul, tehát egyszerűen kinyitnák a csapot gyakorlatilag.
Igen.
Az esős évszak.
Úgyhogy ezt így kell elképzelni, rengeteg ember, vannak 80-85 éves emberek, akik nem tudom, már 5 éve ott élnek a menekültáborban, minden nélkül. Sokszor kitör a kolera, mert igazából nincsenek higiénikus. Jó higiénikus
körülmények. Nincsen zuhany, nincsen WC, szóval nincsen semmi.
Nincs. Hihetetlen. És vannak persze folyók, meg tavak, de hát igazából aki meg abba fürdik, az mondjuk tilos is egyébként édesvízbe Afrikába belemenni, mert különböző betegségek, illetve meg férgesség kialakulhat. Tehát, hogy mondjuk van úgymond tiszta víz, vagy lenne, ahol zuhanyozniuk, vagy hát fürdeniük, de hát azért az sem annyira biztonságos, szóval, hogy így többsebből vérzik a dolog igazából.
Egy koordinátornak gondolom vannak gondolatai, vannak tervei, és hát természetesen vannak olyan projektek, amelyek megvalósításra várnak, és amelyek rettetesen fontosak lennének ennek a hatalmas földrésznek, hiszen ne feledjük, Afrika a második legnagyobb földrész, hogyha úgy tetszik ezen a világon, és nincsen olyan térkép, amelyen nem szerepel, mert valamelyik oldala mindig rálóg valamire, amelyen ugye világ többi országa, vagy éppen más földrészei szerepelnek. Szóval kisvirágnak vannak tervei, elképzelései, lehetőségei ahhoz, hogy újabb projekteket indítson, szervezzen, és mi a vágya, hogy ezek közül melyik valósuljon meg elsőnek?
Igen, az Afrikai Magyar Egyesület idén is szeretne további orvosi missziókat szervezni Afrikába, úgyhogy ezúton is szeretném eljuttatni az üzenetet azon orvosok felé, akiknek ilyen vágyuk vagy régi álmuk van, és szeretnének hozzánk csatlakozni. Úgyhogy a honlapunkon mindenféle információt ezzel kapcsolatban megtalálnak, tehát ez a www.ahu.hu, tehát a további vrakban is az önkéntes missziókat szeretnénk szervezni, illetve folyamatosan befogadunk mindenféle tárgyi adományt, tehát jó minőségű, úgy értem, hogy nem félpárcok,
szóval nem, gagyi, nem koszos. Nem gagyiról van szó.
Igen, és nem lukas ruhákat. Például most a Budapestben a korali kapcsán is szállítunk.
Hát több kamion nyit, vagy
igen, most mentőautó nyit.
Mentőanyú, igen. Igen.
Adományokat, száraz élelmiszereket, játékokat a gyerekeknek, iskolai felszereléseket, hiszen egyesületünk iskolai intézményeket, szociális intézményeket és kórházakat támogat, tehát minden, ami tehát teljesen alapvető, tehát egy toll is nagy segítség, mert például Madagaszkáron van egy gyermektámogatási programunk, és erről is egyébként bővebben a honlapunkon lehet olvasni, és tulajdonképpen gyerekeket lehet virtuálisan örökbe fogadni. Ez azt jelenti, hogy havi fix összeget lehet átutalni, és akkor ezzel az adott kisgyereknek megvan oldva az iskolai ellátása, hiszen Madagaszkáron kapnak egy füzetet és egy tollat évelején a gyerekek, és amikor ez kifogy vagy betelik, akkor utána nincs másik, tehát utána bejár órára, és csak ott ül, mert egyszerűen nem tud.
Nem tud jegyzetelni, nincs mivel, nem. És nincs mibe.
Nincs. Úgyhogy, tehát ezért mondom, hogy teljesen alapvető dolgokra kell gondolni, tehát tényleg egy füzet is nagy segítség tud akár lenni, úgyhogy ezeket folyamatosan befogadjuk, úgyhogy ezeket szeretettel várjuk az év folyamán, és nem csak a rali kapcsán szoktuk ezeket kijutatni, hanem többször szokott egy évben ilyen akció lenni, úgyhogy ezeket összegyűjtjük, és akkor kivisszük, és nagy sikernek, meg nagy szeretettel fogadják ezeket.
Igen, az ember nem is gondolná 2012-ben, hogy papír és írószer, és emiatt egy iskola nem működik. Próbálkoznak a tanítással? Tehát vannak tanítómesterek, próbálnak iskolákat felépíteni, vagy felépíteni, szóval létrehozni. Nem hiszem, hogy itt nagy épületekről beszélhetünk.
Nem, hát mondjuk négy cölöp, és akkor azon valami tető, tehát igen, leginkább így kell elképzelni egy iskolát Afrikában. Igen, és például most a Rally, tehát a Budapestben a Koralinak is van egy ilyen projektje, hogy egy iskolát szeretnének fölépíteni. Sok részvevő föl is ajánlott, meg a 22. kerületi önkormányzat is felajánlott rengeteg táblát, asztalt, széket, tehát ezeket is így kivittük, tehát vannak ilyen kezdeményezések. Az egyesületünknek pedig a tanításban, alternatív tanításban volt egy ilyen projektje. A madagaszkári misszióhoz csatlakozott egy hölgy, aki alternatív pedagógiai módszereket tanult itthon, és ezeket próbáltuk átadni. Tehát bementünk iskolákba, illetve abba az iskolába, amit egyébként támogatunk, és nekik próbáltuk elmagyarázni, hogy milyen egyéb módokon lehet esetleg őket tanítani, mert sokkal játékosabb és sokkal interaktívabb módon kellene egyébként őket tanítani. Az iskolában nem nagyon volt olyan tanár, aki végzett tanár lett volna, hanem mondjuk a faluból az intelligensebbjét úgy berángatták az iskolába.
Akkor te leszel a tanárnéni, meg akkor, a tanárbácsi. Igen. Mennyire elterjedt az, hogyha valaki család gazdagságából adódóan elkerül Afrikából egy bármelyik európai vagy világ bármelyik egyetemére, azt elvégzi, és utána visszamegy Afrikába, honnan eljött.
Vannak sokan egyébként, és ők Kongóban is, Guineában is rengeteg olyan emberrel találkoztunk, akik itt tanultak Magyarországon, és ők most vezetőbeosztásokban dolgoznak, tehát akár politikai vagy gazdasági területen, de ez előfordul. Nyilván olyan is előfordul, nekünk is vannak olyan ismerőseink az egyesületi tagságban is, akik itt maradtak, mert itt nősültek meg, de a nagy része, én úgy tudom, hogy ezért visszamegy, és ott próbálja kamatoztatni azt, amit itt megtanult, és ott próbál boldogulni. Hogy sokan.
Aki olyan munkával foglalkozik, mint te, Virág, annak a élethez, a világhoz való szemlélet és egészen más, mint egy földi, egyszerű, halandó embernek. Másképpen látod, hiszen látod annak az életnek a mélységét, a borzalmát is, amit azért úgy kevesen látunk, és általában egy ilyen jellegű dolgokkal való ismerkedésnek a vége, hogy az ember másképpen gondol arra, hogy mit hagy a tányéron, hogy mit dob ki, hogy szóval másképpen éled az életedet, az egészen biztos, ez úgy sugárzik belőled egyébként. Mi az, amit te úgy nagyon-nagyon szeretnél még elérni? Hiszen megváltoztatni egy földrészt, egy világot, és ugye sok évszázadokon keresztül működő, vagy éppen nem működő embereket, országokat nem igazából lehet, de mi az az egész pici pont, amit te úgy nagyon-nagyon szeretnél elérni?
Hát igazából sokan szokták kérdezni, hogy milyen naív dolog ezzel foglalkozni, meg hogy ez mi értelme
nem naív,
van.
Egyáltalán
de sokszor meg szoktuk ezt kapni egyébként meg az doktornők is, mert egyébként ezt nem mondtam, és amire nagyon büszke vagyok, vagy hát igazából rájuk vagyok büszke, hogy 21 orvos volt eddig velünk Afrikában, és ebből 19 nő is, csak 2 férfi. Tehát valahogy a nők.
Hát a hölgyeknek kicsit, a lelke.
Igen, meg hogy úgy bátrabbak, igen, ilyen szempontból. És sokszor ezt meg szoktam kapni, hogy igazából nincs eredménye, vagy hogy hát olyan nagyon nagy eredménye nem lehet elérni, Afrika egészségügyi helyzetét nem fogjuk megoldani. És igazából ez soha nem is volt cél. Tehát Ezzel tisztában is vagyunk, tehát nem is úgy szabad elmenni, hogy majd mi ott megváltsuk a világot, mert nem fogjuk. Viszont azoknak az embereknek az életében biztos, hogy pozitív változást hoz, amikor mi ott megjelenünk. Az egyik misszióval jött velünk egy szemész doktornő, és ő szerzett 500 szemüveget, használtat és újat egyaránt, és nem is gondoltuk volna, hogy ő lesz a legnagyobb sztár egyébként.
A használt szemüvegeivel.
Igen. És jöttek az emberek, és hogy hát Kongóban esélyük nem lenne az embereknek szemüveget szerezni, mert egyrészt személy sincsen, kettő, mondjuk el kéne menni a fővárosba, tehát 2000 kilométerre földi út nincsen, tehát egész lehetetlen lenne. És jöttek, és hálálkodtak a doktornak, hogy most újra tudjuk olvasni a Bibliát, ott egyébként keresztény emberek laknak, főleg protestánsok, és hogy nekik ez akkora élmény volt, hogy tehát annyira hálásak voltak, és nem is gondolná az ember, hogy egy szemüveg egy ott mekkora érték lehet. Aztán jött egy olyan betegünk például, akinek forgácsolás közben valamilyen vas reszelék a szemébe fúródott, és hogy biztos, hogy megvakult volna, hogyha éppen nem vagyunk ott, és nem tudta volna a doktornő kiszedni ezt a szeméből. Tehát ilyen apró sikerek, ami igazából nem apró, mert annak az embernek az életét
életre
valamennyi,
szóló
igen.
Siker. Életre. Csak az a kérdés, hogy egy ilyen nagy országban hány életre szóló siker kell ahhoz, hogy valamelyik irányba, természetesen jó irányba elmozduljon az élet?
Hát nagyon sok igazából. Tehát, hogy ezek tényleg ilyen apró dolgok, de nagyon jó ilyenekkel foglalkozni, és az orvosok is azért szeretnek velünk jönni, mert itthon már itt kezdenek esetleg belefásulni. És nem csak szakmai, hanem emberileg is nagyon sokat kapnak kint. Egy hálás tekintet, vagy tényleg megfogadják a tanácsokat. Itthon sokszor panaszkodnak, hogy a betegek már így előírják, hogy ők mit szeretnének, csak ezt írja föl nekik, és kiváltja. Tehát, hogy ott
a
azért
fehér ember nagyon okos beteg, azt tudja.
Igen. Tehát ott azért a nimbuszuk megvan, és hallgatnak rájuk, és az emberek úgy, tehát tulajdonképpen emberi kommunikáció történik ott, és ami sokszor már sajnos a nagy civilizációnkban nem annyira, nem mindig történik meg, és így emberileg és szakmailag is sokat szoktak kapni az orvosok. Úgyhogy igazából én ezért szeretem csinálni, mert én úgy érzem, hogy ezzel így az életem valahogy így minőségi, vagy hát ezt így nem tudom, hogy lehet-e mondani, de hogy sok-sok-sok öröm van benne, úgyhogy azért jó ezt csinálni.
Ez rettetesen érdekes dolog. Az embernek mindig át kell érezni bizonyos helyzeteket, akár veszélyhelyzeteket, akár élethelyzeteket ahhoz, hogy a gondolatai elinduljanak és pozitív irányban. Mert amíg nem tudom elképzelni, addig nem tudom, én sokszor elmondtam, hogy a tenger mennyire tudja az embernek a gondolatait megváltoztatni, hogyha kint vagy bajban egy hatalmas nagy vízen, és neked kell megoldani a dolgokat, akkor másképpen viszonyulsz a természethez, az eldobott papírokhoz, a cigarettacsikkekhez, meg egyéb borzalmakhoz, amelyekkel tesszük tönkre a földünket, és aki, mint te is jár ilyen helyen, hogy nagyjából rögtön tudja, hogy hogyan is kell élni itthon, és sok mindent másképpen fogalmazol meg. Ugye azt mondtad, hogy az nem lehet cél, hogy megváltoztassad, vagy megváltoztassuk, vagy nem tudom, hogy most egyes vagy többes számba kell mondani azt az életet, ami már komoly, és nem igazából jó múltja van. De mi lehet akkor a cél? Tehát mi lehet az, amiért ezt a dolgot érdemes csinálni, azokon az apróságokon kívül, amit ugye most megpróbáltunk összefoglalni néhány mondatban?
Igen, tehát ezeken az apróságokon kívül egyébként nagyon sokat lehet tanulni is, tehát az ember kimegy, és azt hiszi, hogy na majd akkor ő majd miket fog tanítani, aztán rájön, hogy egy csomó minden, mi már annyira eltávolodtunk tulajdonképpen egy csomó mindentől, összefogástól az emberi kapcsolatokon, emberi kapcsolatokról rengeteg mindent lehet egyébként az afrikaiaktól tanulni. Tehát igazából ez mindig egy ilyen kölcsönös tanulás, megtanítási folyamat, amikor mi így kimegyünk. Úgyhogy sok minden át is értékelődik, igen, így az emberben, és akár csak a, nem tudom, a villamosságra, vagy a vízre, vízzel való viszonya az embernek így átalakul, azt hiszi, hogy ez teljesen természetes, hogy az embernek ez van, pedig tehát emberek élnek, úgyhogy igazából ez nincs. Úgyhogy igazából a kölcsönös tanítást az, amit kiemelnék, vagy ami nekem így fontos, hogy nagyon sokat lehet tőlük tanulni. És
te is sokat tudod tanítani őket?
Igen. Tehát például Guineában, ott szigeteken dolgoztunk, és mindig nevettek rajtunk, hogy mi elmentünk reggel úszni. Hát annyira, tehát nagyon meleg volt, és annyira jól esett, mert egyébként nem nagyon volt légkondi, csak este 7 és éjfél között volt légkondi azon a szálon, ahol mi laktunk, és egyébként nagyon meleg volt, uh-huh. és mindig nevettek rajtunk, hogy hát a fehérek már megint mennek úszni, és hogy aztán utána jöttek velünk, és volt, aki nem is tudott úszni, felnőttek, és szigetekkel laknak, és nem értettük, hogy ez miért. Hát csak a gyerekek úsznak, meg mindenféle kifogásokkal jöttek, neki nincs fürdőruhája, meg nem tudom, és annyira nem használják a természetet igazából, tehát nem mentek el úszni, pedig egy csomó elfertőződött sebbel találkoztunk, és bemennének egy kicsit így a sós vízbe.
A sós víz az gyógyít, az a legjobb orvos.
Ez így, tehát így nem tudatosan ezeket így nem alkalmazzák. És azért ott már voltak kövérebb emberek is, tehát így akár sportolásnak is fel az lehetett volna fogni, és egyébként amikor viharos idő van, sokan meg is halnak, mikor átkelnek a fővárosba Konakrib, ami 5 kilométerre van a szigetektől, mert egyszerűen nem tudnak úszni.
Tehát, és borul ilyen... a csónak, és igen, ennyi, meg igen. Egy bambi, igen.
Igen.
Európában számtalan olyan ország van, ahol nem igazából barátkozóak az emberek. Tehát élnek egymás mellett, mindenki végzi a munkát, munkáját, hajtja a pénzt, és legfeljebb köszönnek. A magyarok, az osztrákok, és azért vannak ilyen barátkozóbb népek, de hát vannak olyanok, például a svájciak, fogalma sincs, hogy ki lakik a szomszéd lakásban, adott esetben egy házon belül. Mennyire barátkozóak az afrikaiak? Tehát mennyire maguk önmagukkal, és hát a világgal veletek.
Uh-huh. Bár mondjuk hozzátenném, hogy mondjuk Nyugat-Európában azért is, mert ott nem annyira rögközkötöttek, mint például a magyarok. Tehát ott azért mondjuk nagy teljesen előfordul, hogy fél évente, évente azért költözik a család, tehát nem igen. is lehet igazából azt annyira utókövetni, hogy ki lakik a szomszédba. De egyébként ezzel együtt igaz, hogy ők kicsit hűvösebbek. Afrikában nagyon, tehát együtt élnek generációk, sokszor nem is a saját gyereküket nevelik, hanem kölcsönadják az unokatesónak, meg a nagymamának, meg nem tudom, szóval, hogy ők teljesen...
Sokan nyitottabbak ebben a dologban?
Igen, vagy? Tehát, hogy ők tehát sokkal kevésbé individualisták, mint mi itt Európában, és náluk tényleg a közösség számít törzseken belül, tehát igazából az is igaz, hogy mondjuk egy országon belül is azért inkább a saját törzséhez vonzódik nyilván ott is mindenki, de a közösség az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, és ők a nappal kelnek, nappal fekszenek.
Van humoruk?
Van sajátságos, igen, de van. És azért meg kell őket ismerni, mert az elején azért úgy kétkedve fogadják, hogy fehér ember, meg igazából sajnos az rossz tapasztalatuk szerintem az, hogy mondjuk az a fehér ember, aki elmegy Afrikába, az nem mindig jó szándékkal megy.
Tehát, igen, ezt jól tudjuk. Igen. Filmekből, könyvekből igen. és az életből.
Igen, úgy. Igen. Úgyhogy azért meg kell nyerni a bizalmukat, de egyébként nagyon. Tehát, és teljesen olyanok, mint mi igazából azt is lehet mondani. Tehát nagyon sok jó barátot szereztünk Afrikában, és visszavárnak minket, nagyon barátságosak, nagyon kedvesek. Az a kevés, ami van nekik, azt mindig megosztják uh-huh. a másokkal. Szóval, hogy tehát ott teljesen máshogy működik, tehát a közösség az iszonyatosan fontos, és az emberi kapcsolatok. Tehát más igazából nincsen, és ezért, uh-huh. ezért ez nagyon fontos.
Mirel, nagyon szépen köszönöm, sok-sok érdekeset tudtunk meg tőled Afrikáról. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további szép napot kívánok neked.
Köszönöm viszont.